ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
40 helyett 20.
Slowly, wake up, gyerünk!
Oké.
Okay. Wake up! No raror, shoot, wake up, gyerünk!
Volt egy állami hatóság, ami 15 éven keresztül próbált segíteni azoknak az embereknek, akiket például a bőrszínük, a származásuk vagy a politikai véleményük miatt különböztettek meg.
Februártól az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál magánszemélyek és jogvédő civilek is kezdeményezhetnek vizsgálatot.
Az általában kritikus jogvédők szerint az Egyenlő Bánásmód Hatóság bátor volt és progresszív, sokszor a hatalom számára kellemetlen ügyekbe is beleállt.
Megbírságolták a Debreceni Egyetemet, mert Facebook oldaláról törölték egyik hallgatójuk véleményét. Azt bírálta, hogy díszpolgári címet adományoztak Putyin orosz elnöknek. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint politikai diszkrimináció érte a harmadéves egyetemistát.
Aztán 2021-től besorolták őket az ombudsmani hivatal alá. Ma már kevesebb emberrel dolgoznak, kevesebb helyen elérhetők, és kevesebb beadvány érkezik hozzájuk. Korábban évente 30-40 panaszos járt sikerrel, most nagyjából 20. Erről olvashatsz bővebben az e-heti hírlevelünkben. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n. Mai vendégünk Boros Ilona, a TASZ jogvédőszervezet munkatársa, aki azt is elmeséli, mire jutott az új főosztály, amikor arról kellett döntenie, diszkriminációnak számítanak-e Torockai László határmenti embervadászatai.
Ma már fogtatok egy 16-ot?
Igen, igen.
Nappal délután, nem küldtél képet?
Délután. Igen, csak a 40-valahányból csak 16 van meg. A többi az még hibázik.
Többi eltűnt? Hát ennek a munkának a nagy része az a nyomolvasásból áll.
És mielőtt belekezdenénk, kérlek, támogasd te is adód 1%-ával a Partizánt, hogy tovább készíthessük a péntek reggelhez hasonló műsorainkat. Én Szurovec Illős vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Régebben Egyenlő Bánásmód Hatóság, mostanában Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság. Mit akarnak ezek az elnevezések, és egyáltalán miért hozták létre ezt a hivatalt?
Az Egyenlő Bánásmód Hatóságot a 2003-as törvény hozta létre, ami kifejezetten az egyenlő bánásmódról szóló törvény. Ez a törvény létrehozta a teljes antidiszkriminációs jogot, hogy néz ki Magyarországon ez a jogrendszer, és nyilván létrehozta azt a hatóságot is, ami ezért felel.
A kabinet döntése szerint január 1-től megalakul az Egyenlő Bánásmód Hatóság, amelyhez bárki fordulhat majd, akit jogsérelem ért. A hatóság 75 nap alatt kivizsgálja az esetet, és ha beigazolódik a jogsértés, akkor akár 6 millió forint bírságot is kiszabhat.
2005-ben állt föl ez a hatóság, és 2021-ig ez egy független szerv volt. 2021-ben olvadt be az ombudsmani hivatalba.
Az, hogy antidiszkriminációs hatóság, meg antidiszkriminációs törvény, az mit jelent? Addig egyáltalán nem is foglalkozott ezzel a témával semmilyen törvény?
Különböző törvényekben volt róla szó, illetve hát nyilván az alaptörvényben, akkor még alkotmányban volt arról szó, hogy az embereknek joga van ahhoz, hogy ne különböztessék meg őket valamilyen védett tulajdonságuk alapján, de erre külön egy olyan törvény, ami rendszerbe foglalja ezeket a jogokat, ilyen nem létezett. Míg mondjuk azt szerintem mindenki tudja, hogy egy bíróságon, hatóságon, mondjuk, hogyha valamit én beadok egy kérelmet, vagy egy panaszt, vagy egy jogsértésre hivatkozva, kérem a bíróságot, hogy állapítsa meg a jogsértést, azt alapvetően nekem kell bizonyítani. Ez másképp van az antidiszkriminációs jogban. Ennek az az oka, hogy a diszkrimináció, azt mindannyian el tudjuk képzelni, hogy ez, annak más a mechanikája, más a logikája. Tehát, hogy mondjuk, hogyha egy roma ember bemegy egy munkahelyre felvételi helyzetben, akkor nem azt fogják neki mondani, hogy nem vesszük föl, mert ön cigány. És mi cigány emberekkel nem dolgozunk együtt. Hanem mindenféle más dolgot fognak mondani, de emögött nyilvánvaló és szociológiailag vizsgálható is, hogy ezek mögött megkülönböztető szándék áll fönn. Emiatt ezt a jogterületet tök máshogy kell meghatározni és felépíteni, és erre hozta létre a törvény maga is, és aztán a hatóság ezt ki is dolgozta, egy úgynevezett fordított bizonyítási rendszert, aminek az a lényege, hogyha én azt állítom, hogy engem megkülönböztetnek, akkor nekem igazából nem kell ezt bizonyítanom, mert nagyon sok esetben nem tudom bizonyítani. Nekem valószínűsítenem kell csak azt, hogy ez megtörtént. Onnantól kezdve megfordul a bizonyítás, ezért hívják fordított bizonyításnak. Onnantól kezdve a jogsértést elkövetőnek kell bebizonyítania, hogy ő nem különböztetett meg engem. A törvény létrehozott egy referensi hálózatot, aminek az volt a lényege, hogy minden megyében, sőt minden járásban legyen egy személyesen fizikailag elérhető ember, aki egy jogász, akihez oda mehet, elmondhatja a panaszát a saját szavaival, a saját megélése alapján, és az a jogász lefordítja jogi nyelvre, segít beadni a kérelmet, és akkor sokkal nagyobb esélye lehetett használni valójában ezt a jogterületet és ezt a hatóságot.
Mi volt a tapasztalata a kezdeti évektől, mondjuk a 10-es évek végéig ezzel a hatósággal, hogyan működött, mik voltak esetleg az ismertebb ügyeik?
Nekünk nagyon jó tapasztalataink voltak ezzel a hatósággal, rengeteg ügyük volt, rengeteg ügyben hoztak nagyon progresszív döntéseket.
Elmarasztalta az Egyenlő Bánásmód Hatóság Budapesten a 9. kerületi önkormányzatot, mert egy éve egy 3 gyerekes állapotos asszonyt úgy lakoltatott ki, hogy a család nem is volt otthon.
Csaknem 500 000 forintos bírsággal sújtott egy utazásirodát az Egyenlő Bánásmód Hatóság, mert a hivatal szerint koruk miatt küldtek el a cégtől több 50 év feletti dolgozót még 2004-ben 300 000 forintra bírságolt az Egyenlő Bánásmód Hatóság egy bankot, mert a pénzintézet hátrányosan megkülönböztette egyik vakügyfelét.
500 000 forintra büntettek egy miskolci önkormányzati céget, miután az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint azért küldtek el egy férfit, mert ellenzéki jelöltként indult a választásokon.
Mi volt szerinted a legfontosabb, vagy leginkább előremutató döntésük?
A miskolci kórházban szült egy roma asszony, és sokkal később, mire a trauma olyan szinten feldolgozásra került nála, hogy képes volt az érdekérvényesítésnek erre a szakaszába eljutni, akkor fordult a hatósághoz, egész konkrétan ott a miskolci referenshez, azzal, hogy őt a szülészeten szülés közben megalázták. És nyilván a szülőszobán nem volt rajta kívül senki, aki ezt tanúsítani tudta volna, úgyhogy az eljárás során meghallgatták az asszonyt, aki nagyon életszerűen és nagyon differenciáltan mondta el, hogy volt olyan orvos, meg volt olyan nővér, aki nagyon kedves volt vele, de volt olyan orvos, aki viszont iszonyú megalázóan beszélt vele, a származására nagyon egyértelmű utalásokat tett, rászólt, hogy ne kiabáljon a szülés közben, meg magának úgyis már annyi gyereke van, hogy most egyel több az nem számít, stb. És ehhez képest a eljárásban részt vettek azok az orvosok, szakdolgozók, akik viszont 8-10 egyöntetően tagadták ennek a megtörténtét, és az egy nagyon bátor döntés volt a hatóság részéről, hogy leírta, hogy az orvosoknak, a kórházi dolgozóknak nagyon sablonszerű volt a válasza, nagyon úgy nézett ki, mint hogyha nekik azért megmondták volna, hogy mi a mondani való. Ezzel szemben az asszony elmondása nagyon életszerű volt, és nem tudta bizonyítani a kórház, hogy ez nem történt volna meg. Számos ügyben fordultunk a hatósághoz, de 2 kiemelkedő ügyünk volt. Talán többen emlékezhettek rá, hogy a Miskolcon a számozott utcákat 2015-ben az ott élő majdnem 1000 többnyire roma származású, mély szegénységben élő embert az önkormányzat úgy lakoltatott ki a lakásaiból, ezek önkormányzati belakások voltak, hogy semmilyen elhelyezés nem biztosított.
A város megsértette a romák egyenlő bánásmódhoz való jogát azzal, hogy elbontotta a telepet, és rendszeres razziákat tartott olyan városrészekben, ahol nagy részt romák éltek. 2015-ben az Egyenlő Bánásmód Hatóság elmarasztalta a várost, később a kúria is törvénysértőnek tartotta a bontásokat.
A hatóság egy kiemelkedően progresszív, szép döntést hozott, amelyben leírta, hogy úgy telepfelszámolni, hogy nincs kitalálva, hogy hova helyezik el az embereket, és ezáltal hajléktalanságba üldözik őket, ez jogsérelem, ez jogsértő, ez diszkrimináció. Azért is különösen érdekes, mert aztán pár évvel később egy pontosan ugyanilyen ügyben a már az ombudsmani hivatalba beolvadt főigazgatóság ennek homlok egyenest különböző döntést hozott. Egy pontosan ugyanilyen ügyben megállapította, hogy az önkormányzat felszámolhat úgy egy telepet, hogy nem intézkedik az elhelyezésről, ez nem diszkrimináció.
Ez a budapesti Hős utca volt.
Ez a Hős utcai telepfelszámolási ügy volt, igen.
Volt egy politikailag kényes ügy, amit még akkor indítottatok, amikor még nem olvasztották be az ombudsmani hivatalba, hanem ez egy önálló egyenlő bánásmód hatóságként működött. Ez 2018-ban történt, amikor kikerültek azok a menekültellenes kormányzati plakátok, amiken ugye színesbőrű férfiak vonultak nagy tömegben, és volt egy óriási stop felirat ezen a képen. Ti úgy láttátok, hogy ez egy rasszista plakát. Végül mi lett ebből az ügyből?
Igen, nagyon-nagyon hosszan húzódott, amikor érdemi döntést hoztak, addigra már a beolvasztás ideje jött el, és annak árnyékában született a döntés. Megint csak magáról megpróbálta a hatóság ledobni ezt az ügyet is. Erre azt mondta, hogy ezt azért nem vizsgálhatja, mert ez kormány intézkedés, ez a plakát, és ő a kormánynak az intézkedését nem vizsgálhatja. Azt megtámadtuk a bíróságon, a bíróság igazat adott nekünk, hogy de igen, természetesen vizsgálhatja, hiszen ez a lényege a hatóságnak, hogy az állami és az önkormányzati szerveknek, illetve a iskoláknak, közszolgáltatóknak, köztestületeknek a tevékenységét vizsgálja az állampolgárokkal szembeni intézkedéseit. És mire visszadobta a bíróság, és újra eljárást kellett indítani a hatóságnak, addigra már beolvadt egyébként az ombudsmani hivatalba, és azóta egy háromkörös pingpong zajlott le, tehát a hatóság újra és újra elutasította, mindig újabb és újabb indokokkal, ebből a legerősebb indoka az volt, hogy ellentmondva saját magának és a saját maga 2 évtizedes gyakorlatának azt mondta ki, hogy valójában ő a kormánynak a semmilyen tevékenységét nem vizsgálhatja, az kívül esik a törvény hatáján. Újra bíróságra mentünk, újra visszadobta a hatóságnak, ment ez a pingpong, és addigra már természetesen kissé céltalanná vált az eljárás, hiszen mi egy korábbi kormány propaganda ellen szerettünk volna fellépni, és addigra már egy ciklus lezajlott, mire harmadszor is a bíróság döntést hozott, amiben megint igazat adott nekünk, de aztán sajnálatosan a hatóság a kúriához fordult, és a kúria valamilyen okból egy nagyon-nagyon rossz döntést hozott, és kivonta a kúria is a kormányt a törvény hatája alól, amivel továbbra se értünk egyet, úgyhogy gondolkozunk abban, hogy hogyan lehet ezt akár ilyen európai szintű jogvédelem szintjére emelni ezt a kérdést, de most van egy ilyen döntés.
Ugye 2020 novemberében történt ez a beolvasztás, amiről itt beszéltünk már az ombudsmani hivatalba, ami hivatalosan az alapvető jogok biztosának hivatala. Akkor több civil szervezet is tiltakozott, köztük ti is, a kormány viszont azt mondta, hogy nincs mitől tartani.
Veszélyezteti az egyenlőséget és az emberek jogainak érvényesülését, hogy a kormány váratlanul megszünteti az egyenlő bánásmód hatóságot. Ez áll 18 civil szervezet közösen megfogalmazott véleményében. A kormány tervét már az Európa Tanács emberi jogi biztosa is kritizálta.
Varga Judit igazságügyminiszter közösségi oldalán alaptalannak nevezte a kritikákat, és szerinte a változtatással csak még erősebb lesz az egyenlő bánásmód érvényesítése.
Most már eltelt nagyjából 3,5 év, hogy látjátok, kinek lett igaza, hogy működik az új hivatal?
Hát mi akkor is már ezt mondtuk, és előre figyelmeztettünk más partnerszervezetekkel közösen a nemzetközi szerveket is, meg a hazai érdeklődőket is, és a nagyobb nyilvánosságot is, hogy egész biztosan csökkenni fog a jogvédelem, hiszen önmagában már attól, hogy nem egy önálló szerv, ami ezt a teljesen különleges gyakorlatot és jogterületet szabályozza, és ott dolgozó szakemberek ennek a specialistái, hanem bekerül egy nagy hatóság alá egy főosztályként, ez magától értetődő, hogy ez csökkenteni fogja a jogvédelem szintjét. És az is nagyon könnyen belátható, hogyha előtte volt a teljes ország területén személyesen, fizikailag elérhető jogász hálózat, ahova el lehetett menni személyesen elmondani a panaszokat, és ez megszűnik, és csak Budapesten marad egy hatóság, amiről egyébként saját tapasztalataim szerint az emberek úgy tudják, hogy megszűnt 21-ben az egyenlő bánásmód hatóság. Tehát a mi roma partnereink, ügyfeleink, ők úgy tudják, hogy megszűnt ez a szervezet, és hiába mondjuk, hogy hát nem szűnt meg, hanem az ombudsmani hivatal alá került, az számukra egyet jelent azzal, hogy megszűnt, mert a valódi elérhetősége az lényegben megszűnt. Azóta egyébként az utóbbi években az ombudsman létrehozott területi irodákat, de ebből csak regionálisan van egy-egy területi irodája, és azt látjuk ennek a gyakorlatából, hogy sokkal-sokkal kevesebben fordulnak oda, nem is nagyon tudnak róla, nem csak egyenlő bánásmóddal kapcsolatos panaszokkal lehet oda fordulni, minden létező ombudsmanra tartozó panasszal, tehát nem nagyon tudnak róla. Azért, hogy erről nagyon pontos képünk legyen, ezért be is adtunk most adatkérelmet, és meg is kaptuk a hatóságtól a pontos adatokat, amiből elég egyértelműen látható ez a csökkenés.
Erről majd írunk is részletesen a hírlevélben. Mi az, ami ezek közül a számok közül a leginkább beszédes szerinted?
Hát szerintem az ügyszám az magáért beszél. Az egyenlő bánásmód hatóságnak volt 2700 ügye is adott évben, volt 600 ügye is adott évben, de az átlag az egy ilyen 900 ügy per év volt körülbelül. Ehhez képest az elmúlt három évben az, ennek a főigazgatóságnak 350, 355 és 359 ügye van, ami a 900-zal összehasonlítva elég egyértelmű, hogy a harmadára esett vissza. És hogyha ezen belül megnézzük egyébként azt, hogy az érkező ügyek közül hányat vizsgáltak ki, és abból hány sikeres eljárás lett, tehát amikor a panaszosnak adtak igazat, az még további különbségeket mutat, és ehhez szerintem érdemes hozzávenni azt, hogy milyen típusú ügyekben születtek döntések. Ez is nagyon beszédes, és nagyon nehéz nem észrevenni valami összefüggést azzal, hogy a kormánypropaganda mely kisebbségi csoportokat célozta be, és melyeket kevésbé. Azt látjuk, hogy ezekben a döntésekben az utóbbi három évben megszűntek a szexuális irányultság, nemi identitás témájú ügyek. Tehát ezek valahogy kiszóródtak, ezekben nem születnek döntések. Ezen kívül látható ez a referensi hálózat megszűnésének is a következménye. Például 2012-ben 1800 ember tudta megtalálni ezeket a vidéki referenseket, akiket ténylegesen el tudtak érni. Ehhez képest 2023-ban 40 ilyen panasz érkezett, ahol a területi irodák fel tudtak venni hasonló panaszokat. Az 1800 és a 40 között azért érezhető a drasztikus leromlás. És a főosztálynak egyébként azóta sincs kinevezve vezetője, ami megint csak arról szól, hogy így nincs egy komolyan vehető hatósági működése, és hát dolgoztak ott évekkel ezelőtt 24-en átlagosan, jelenleg 12-en.
A Hős utca mellett egy másik ügy, amiről már ez az új beolvasztott hatóság döntött, ez a Torockai László úgynevezett embervadászatai.
Fordjuk el.
Torockaiék Mi hazánkos színekben lényegében egy kampányvideót tettek fel az internetre, egy elég hosszú videót, amiben az látszott, hogy Torockai különböző emberekkel, akikről utóbb kiderült, hogy az ásotthalmi településnek a mezőrei, tehát ezek olyan önkormányzati dolgozók, akiknek az a dolga, hogy napközben a mezőgazdasági területen vigyázzanak arra, hogy mondjuk az állatok ne legeljék le. Na, ezek a mezőrök arra lettek a Torockai által berántva, hogy felfegyverkezve, katonai ruhában, éjszaka masírozzanak a határ közelében, és keressenek menekült embereket.
Ez a titok, amit nagyon sokan nem értenek, hogy miért ásotthalmon fogjuk el a legtöbb migránst, azért mert itt az ásotthalmi önkormányzati mezőrség nyomot olvas. Itt van, látjuk őket. Önkormányzati térfigyelő kamerarendszerünk, ugye külterületen, belterületen mindenhol működik, és ebből látjuk, hogy egy legalább 10 fős csoport, mint egy hadsereg lehet látni, hát ebben sincsenek nők. Meg eleve az, hogy csoportban, éjszaka, sötétben, tehát ahogy bejön az országba, áttör a kerítésen, az pont olyan, mint amikor áttör a kerítésen, bejön a tanyádba, és te lelőheted.
És aztán a videón az látszik, hogy egy ilyen bokor árnyékában megfélemlített, kétségbe esett emberek guggolnak, meg térdepelnek, és azt ilyen fénycsóvákkal, ilyen elég megfélemlítő módon kamerázzák őket.
Te 10 biztos, de több ez. Várjál, azt mondja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 biztos. Oké?
Okay? Where are you from?
Hát aztán nagy nekem itt el kell ezt szaladni.
Nem fognak ezek szaladni. English, fiúk, English. English. Ahó, mondom English.
Szóval egy kifejezetten megalázó, megfélemlítő tevékenységet mutatnak be olyan emberek, akiknek semmilyen joga nincs ilyet csinálni. Tehát a határvédelem, a rendőrség az mondjuk hivatott ilyesmit csinálni, nyilván nem ilyen módon, de a mezőrök azok pont nem jogosultak ilyet csinálni.
Jó, slowly, wake up, gyerünk!
Oké.
Okay. Wake up!
No run, oké.
No run or shoot, wake up, gyerünk!
Úgy megyünk, hogy one line.
Figyelj, Tomi, te menj elő a nagy reflektorral, te meg a kamerával mellettem. No run, oké? Okay? Hello! Shut up! Mehetsz, igen.
És akkor mi eljárást indítottunk az önkormányzat ellen, hogy az önkormányzat a saját szerveit nem használhatja arra, hogy zaklató videókat készítsen menekült emberekről, akikről egyébként a gyanú lehet, hogy fennáll, hogy illegálisan lépték át a határt, de ezt egyébként ők nyilván nem tudták bebizonyítani, meg nem is volt erre módjuk. És indítottunk egy ilyen eljárást, és ebben a már új egyenlő bánásmódhatóság, tehát mint az ombudsmani hivatal főigazgatósága, hozott egy elég meglepő és elég felháborító döntést. Azt írta benne, hogy ezek nem menekültek, hanem bűnözők, és a hatóság nem fogja védeni a bűnözőket. Ez egy bűncselekmény, és teljesen rendben van, hogy elkapják őket, szinte bárki. Ha ezt elkapja őket, akkor az rendben van, a hatóság nem fogja védett tulajdonságá nyilvánítani a bűncselekmény elkövetését.
Ezt ebben a formában fogalmazták meg?
Hát egész pontosan el is hoztam neked, hogy elmondhassam pontosan szó szerint idézetet. Ez a összegző mondat, a hatóság nem emelheti egy bűncselekmény elkövetését védett tulajdonsággá.
És a bűncselekmény ebben az esetben az illegális határátlépés?
Így van. A vélt bűncselekmény elkövetése, amit ugye ott, az ott fekvő 20 emberen nem igazoltak, hogy ki, hogy jött át, mi történt vele, van-e menekült státusza, nincs, tehát hogy ez nyilván nem volt bizonyítva, de a hatóság ennyivel elintézte ezt az ügyet. Ez azóta egyébként bíróság előtt van, és majd várjuk, hogy a bíróság hogy dönt, reméljük, hogy visszatér a diszkrimináció fogalmához, és értelmezni tudja a törvénynek a zaklatás fogalmát, ami arról szól, hogy emberi méltóságot sértő olyan magatartás, amely a védett tulajdonságú ember, tehát itt jelen esetben menekült ember körül megfélemlítő környezetet hoz létre. Ez definíciószerűen az.
Beszéljünk egy kicsit magáról az ombudsmani hivatalról, amiben ugye beolvasztották ezt a szervezetet. Mit csinál egyáltalán az ombudsman, és ennek a hivatalnak a működését mi jellemzi az elmúlt években?
Hát az ombudsman az majdnem minden európai országban megtalálható szervezet, ez egyébként ez svéd szó, ez az ombudsman. Nálunk Magyarországon alapvető jogok biztosának hívják ezt az intézményt, illetve ezt a személyt. Az országgyűlés választja, és az a lényege, hogy az ilyen államigazgatási szervek fölött alapjogvédő szempontból végez egy ilyen ellenőrző funkciót. Jelenleg Kozma Ákos az alapvető jogok biztosa, és neki van egy hivatala, és az lenne a feladata, hogy minél szélesebb körben, minél bátrabban és minél függetlenebbül védje az állampolgárok jogait. Ezzel kapcsolatban egyébként sajnos ugyancsak szomorú tendenciát látunk, és egyébként nem csak mi látjuk ezt, hanem ez most már hivatalosan is meg lett erősítve, ugyanis van az ombudsmanoknak egy ilyen nemzetközi szövetsége, amely periódikusan az különböző országok ombudsmanait minősíti a munkája minőségének megfelelően. És a magyar ombudsmant sajnos visszaminősítették A kategóriásból B kategóriássá, azért, mert a nemzetközi szerv is felfedezte azt, amit mi is jeleztünk felé, és mi is tapasztalunk, hogy ugyancsak hasonlóan a egyenlő bánásmódhatósághoz bizonyos témában nem kívánnak eljárni. Tehát azokat a kérelmeinket, amiket mondjuk a homofób törvény kapcsán adtunk be, a meseország ledarálása kapcsán adtunk be, stb. Ezeket a témákat nem veszi elő az ombudsman, és annyira erős volt ez a tapasztalatunk, hogy egy pár éve bizonyos ügyeinket nem hajlandó kivizsgálni, de megválaszolni se, annyit se, hogy megkapta a kérelmet, és majd várjuk a kivizsgálás eredményét, hogy végül létrehoztunk egy külön oldalt, amit bárki megtalálhat az interneten, Válaszolt-e Kozma Ákos, ez a címe a weboldalnak, amelyen szisztematikusan gyűjtjük azokat az ügyeket, amiben nem válaszol.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán hírháttérszolgáltatásának eheti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiből még többet megtudhatsz a hatóság működéséről és a torockai ügyről is. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egy perces videónkat. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Komócsi András és Laki Gergely. Zene és hang, Irsik Bence. Grafika, Gondel András. Videó, Donát Áron. Gyártásvezető, Beke Anna. IT, Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgasd minden péntek reggel.
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.